Jó estét kívánok, kedves barátaim! Sok-sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Ez alkalommal sem élőben jelentkezem. Kis időutazás, kora este van, amikor felveszem ezt a felvételt, de csütörtök kora este. A családom egy része egy kicsit betegeskedik, úgyhogy jobban be kell segítenem az esti rutinba, ami a gyermek fürdetést, fektetést illeti. Ezért pont 8-ra akkor nem lennék elérhető, úgyhogy a feleségem kérésére, és hát ki vagyok én, hogy a feleségem kérését megtagadjam. Előre fölveszem ezt a mai tanulást, mert hát benneteket viszont semmiképpen nem akartalak volna cserben hagyni. Szóval egy rövid filozófiai okfejtés idejére, hadd zavarjalak benneteket, hadd kösselek benneteket. A Tánya 22. Tánya című könyv a Haszid filozófia alapművének 22. fejezetét fogjuk befejezni ma, és a következőt tárgyaltuk legutoljára, most már a darab ideje volt, hogy arról beszéltünk, azt próbáltuk megfejteni, hogy hogyan lehetséges a rossz, hogyan lehetséges a gonosz a Földön. Ha egy lépést visszalépünk, és még emlékeztek a 20. fejezetben, arról azt próbáltuk megérteni, hogy miként lehetséges a bálványimádás. Ugye, mint amikor azt mondjuk, hogy rossz, vagy azt mondjuk, hogy gonoszság, akkor ez tulajdonképpen valamilyen módon szinonimálja a bálványimádásnak. Egyébként itt hagyj nyissak egy zárójelet, és mondjam el azt, hogy ha valaki olvassa a Tórát, vagy valaki olvassa az Ószövetséget, akkor nagyon gyakran találkozik a bálványimádás tilalmával, illetve azzal, hogy Isten mennyire gyűlöli, Isten számára mennyire visszatetsző, Isten számára mennyire utálatos a bálványimádás. Ezek mind olyan kifejezések, amit maga a Biblia is használ. Visszatetsző, utálatos, gyűlöletes, stb. A bálványimádás. A 21. századi ember számára úgy tűnhet, hogy ez egy, hogy hát hát miről van szó, a 21. századi ember esetleg nem tud viszonyulni megfelelő módon a bálványimádáshoz, meg mi lehet abban a rossz? Hát ha Isten olyan nagy, és Isten olyan végtelen, és Isten tökéletes, és Istennek nincsen szüksége semmire, és mit zavarja őt, ha vannak bolond emberek, akik nem fogják föl, hogy a világot Isten teremtette, és leborulnak különböző kézzel faragott szobrok elé. Mit számít ez? Miért olyan fontos ez? Ugye úgy tűnik, hogy Isten számára ez rendkívül fontos. A 10 parancsolat ezzel a 10 parancsolat második parancsolata az ezzel foglalkozik. Ugye az első azt mondja, én vagyok az örökkévaló istenetek, aki kivezettelek Egyiptom országából, és a következő parancsolattól rögtön utána, hogy ne legyenek más isteneitek szemem előtt, vagy színem előtt, ne boruljatok le előttük, stb. Miért olyan fontos ez Isten méri? Ez olyan pitiáner dolognak tűnhet Isten szempontjából, hogy a bálványimádást ennyire megveti. Itt azért hagyd mondjak egy gondolatot, csak azért, hogy jobban megértsük, mert amikor a bálványimádásról van szó, akkor nem pusztán arról van szó. A bálványimádás nem pusztán azt jelenti, hogy az ember leborul egy darab fa, vagy egy darab kő előtt, egy fából készült, vagy egy kőből készült szobor előtt. A bálványimádás ennél sokkal, sokkal tágabb kontextusban értelmezendő, ennél sokkal tágabb értelemben visszatetsző Isten számára, ugyanis a bálványimádás az, ami, és erről majd most mindjárt a Tánya is fog beszélni tulajdonképpen áttételes módon, de a bálványimádás tulajdonképpen az megtestesít minden gonoszságot és minden rosszat ezen a földön. Ugyanis a bálványimádás, ha azt mondjuk, hogy a monoteizmus, az istenhit, az tulajdonképpen a moralitás iránytűje, az tulajdonképpen az erkölcs viszonyítási pontja. Ugye, hogyha azt állítjuk, hogy ezt egyébként a zsidóság állítja, és egyébként sok teológus, meg filozófus is állítja, ugyan nem mindenki, de sokan állítják, hogy a moralitás, az erkölcs, az tulajdonképpen Istentől származik, az egy isteni dolog, és ezzel én persze nem azt állítom, mielőtt félreértenétek, hogy csak Isten hívő ember lehet morális vagy erkölcsös, ezt messze nem állítom, de azt igen, hogy a moralitás, az erkölcs eredendője, kiinduló pontja az Istentől van. Vannak filozófiák, amik ezzel nem értenek egyet, a humanizmus és egyebek, de ebben most nem menjünk bele. Hogyha azt állítom, hogy a moralitás Istentől van, akkor minden, ami Istentől, minden, ami a pogányság, minden, ami bálványimádás, akkor az a moralitás az erkölcsnek az ellentetje kéne legyen. Az ellentetje kéne legyen. Az ateizmus nem nevezzük bálványimádásnak, vagy pogányságnak. Tehát tulajdonképpen a pogányság minden erkölcstelenséget és minden immoralitást reprezentál, jelképez a bibliai értelemben is, és egyáltalán erkölcs és magatartási értelemben, társadalmi értelemben, szociológiai értelemben. Minden rossz, minden, ami gonosz, az tulajdonképpen a pogányság, a bálványimádásnak a szinonimája. Mert Isten meg, a pogányság bálványimádás az egy Isten megtagadása, márpedig, hogy abban hiszünk, tehát logikai láncolat az így következik. Ha abban hiszünk, hogy a moralitás az erkölcs Istentől jön, és az ember azért eredendően azért morális, és eredendően azért erkölcsös, mert a teremtett lélek, amely benne van, az Istentől származik, hova tovább, hogy tanultuk, Istennek egy darabja, akkor kényszerűleg ki kell mondjuk, hogy a moralitás Istentől való, az emberben szunnyadó vágy a moralitás, illetve az erkölcs irányába az Istentől való, és hogyha ettől eltávolodunk, hogyha Istent megtagadjuk, akkor megtagadjuk a moralitást és az erkölcsöt is, vagy legalábbis annak eredendőjét. Még egyszer, nagyon fontos, én nem azt állítom, hogy mindenki, aki Isten hívő, az morális, és azt sem állítom, hogy csak Isten hívő ember lehet morális vagy erkölcsös. Én ezt nem állítom, de azt, hogy maga az moralitás, az erkölcs, az emberben szunnyadó vágy a moralitás és az erkölcs irányába, az viszont isteni, ezt viszont igenis állítom. Oké. Okay. Amikor a Tórában, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy Isten megveti, és Isten utálatosnak tartja a pogányságot és bálványimádást, akkor nem pusztán, ezt nem kell pusztán leszűkíteni arra az aktusra, hogy az ember leborul egy darab kő vagy egy darab fa előtt, hanem tágabban értelmezendő, és azt jelenti, hogy az ember megtagadja a moralitást és az erkölcsöt. Na ez viszont Isten számára gyűlöletes. Mert Isten nem, hogy mondjam, Isten annál, Isten nem gőgös, vagy Isten nem hiú, és nem azt mondja, hogy mindenki engem imádjon. Hagyjanak engem békén, mondja Isten. Hagyjanak engem békén, csak a törvényeimet tartsák meg. Ugye azt a bibliai verset, amikor azt mondja Ézsaiás prófét, arról lamentál, hogy azt mondja Isten, oti azvú, elhagytak engem, akkor a Talmud ezt, vagy a kommentátorok, a Talmud ezt azzal egészítik, hogy oti azvú, hale váj oti azvú, vet mitzvotái samru. Bár csak elhagytak volna engem, de a törvényeimet megtartják. Magyarán Isten azt mondja, hogy engem nyugodtan hagyjatok békén, nem, itt nem én vagyok a fontos szereplő, nem Isten, nem az Isten hit az érdekes, csak az, hogy szolgáld Istent, hogy tartsd meg a törvényeit. Az Isten szolgálat érdekes, nem pedig Isten maga. Mondja ezt a teremtő, ugye, aki nyilvánvalóan szerény. És Isten mindenben örök és tökéletes, ezzel az ő szerénysége is tökéletes. Tehát ez a bálványimádás, ez a pogányság, ez a pogánysággal, a pogányságban a negatív dolog, hogy istentelen, hogy ellentétes a moralitással és az erkölcsel. Mindenhol, ahol pogányságot látunk, ott immoralitást látunk. Ez így volt Szodoma és Gomoránál, vagy így volt a filiszteusoknál, vagy így volt az összes bibliai történelem, az amalekitáknál, és így tovább. Oké, most. Azt próbáljuk megérteni, tehát azt próbáltuk megérteni, hogy ha az emberi lélek Istentől származik, és egyébként is minden az csak Istenben értelmezhető, akkor mégis hogyan lehet gonoszság, és hogyan lehet rossz, hogyan lehet bálványimádás a Földön? És erre a következőt válaszolja a tárgya, azt mondta, Isten a gonoszság is Istentől való, amelyet így odavetett az embernek, nem, ha úgy tetszik, kényszerűségből teremtette, azért, mert a világ, amelyet Isten teremtett, olyan törvények szerint működik, hogy a gonoszságra szükség van. Ha nincsen rossz, akkor nem lehet vele szemben jót felállítani. Ha nincsen, ugye a világ egy ellenpárokban, vagy ellentétekben értelmezhető. Ugye? Sötét és világos, jó és rossz, becsületes és hamis, szép és ronda, ugye, és így tovább a világ. Ezt a fajta kettősséget, ezt a fajta diakonomiát vázolja föl, vagy mutatja meg. És csak ebben értelmezhető a világ, így teremtette Isten. Valami vagy száraz, vagy nedves. Valami vagy sötét, vagy sötét, vagy világos. Tehát ez a két, ezek a végletek, ezek az ellenpólusok, ezek az ellentétek határozzák meg a világ működését. Oké. Okay. Minden teremtett lényt az isteni életerő két típusa éltet. Az egyik a bensővé tett életerő, Tehát Istentől jött, az Istentől jövő energia, amikor életerőről beszélünk, akkor tulajdonképpen Istentől származó energiákról beszélünk. Az egyik energia, az egyik Istentől származó energia az a teremtett dologgal, bármi is legyen az, egyé vált, az az úgynevezett bensővé tett életerő, amely az egyes teremtmények jelleméhez és képességeihez igazodva sugárzik. Ez az erő határozza meg minden egyes lény jellemét, egyé válik vele és érzi azt, ez a bensővé tett életerő alkotja az identitását. Az életerő második típusa az átfogó transzcendentális jellegű, nem alkalmazkodik az egyes lények egyéni karakteréhez, és nem költözik bele, hanem kívülről élted a teremtett lénytől, mint egy függetlenül. Ugye ez ugyanaz a gondolat érhető tettel, amiről sokat beszéltünk már korábban, a világot körbevevő Isten és a világot megtöltő Isten. A világot megtöltő Isten az leszűkítette magát, összehúzódott, a világot körbevevő Istennek pedig nem volt erre szüksége. A teremtett lényeket éltető életerőnek is ez a két típusa van, a teremtett lény beköltöző életerő, amelytől az adott lénynek az identitása származik, és az őt körülvevő életerő, amely kívülről segíti, kívülről alkotja. Na már most, a klipát, azaz a héjakat, a burkokat, a negatív dolgokat is az isteni életerő két típusa élteti. Az utóbbi típus, mivel nem hagyja át őt, nem kerül konfliktusba az egójukkal, tehát a rossz dolgokat teremtő életerő, annak az a típus, amely csak körülveszi, nem hatol bele, az nem kerül kapcsolatba az adott teremtett dolog, jelen esetben az adott negatív teremtett dolog egójával, vagy saját identitásával. A klipák, azaz a negatív dolgok, így független lényeknek tekinthetik magukat, még akkor is, ha Istent ismerik el életerejük forrásaként. Nem kell megtagadniuk őt, az isteni életerőnek erre a típusára tekintettel a klipákat úgy hívjuk, hogy Elohim Acherim, azaz más istenek, csak azért, mert életerőket Ahoráim, Isten akaratának hátsó részéből kapják. A klipa azonban, tehát a negatív dolgok, azonban nem ismerheti az isteni életerő előbbi bensővé tett típusát, miközben egyúttal azt is állítja, hogy ők Istentől elkülönülnek. Ez önellentmondás lenne, hiszen, mint kifejtettük, ez a fajta életerő alkotja minden teremtett lény identitását. A klipa, az a negatív dolog, tehát teljesen megtagadja ezt az életerőt, és így valóban számüzetésben van, ezért a negatív dolgok képesek megtagadni Istent. Mit jelent ez gyakorlati értelemben? Ez gyakorlati értelemben azt jelenti, hogy bár a negatív dolgok is Istentől származnak, a negatív dolgok azt gondolhatják tévesen egyébként, mert a kétfajta életerőből a belsővé tett életerő az nem tud beléjük hatolni, vagy nem hatolt beléjük, ezért ők magukban úgy gondolják, hogy Istentől függetlenek. Ezért úgy gondolják, hogy Istentől függetlenek. Ezért lehet az tehát, hogy a gonoszság úgy érezheti, a rosszaság, a gonoszság úgy érezheti, hogy Istentől független. És úgy érezheti, hogy Istentől teljes mértékben független, azaz nem áll semmilyen viszonyban Istennel, sőt, még azt is képzelheti, ilyen nagy lehet az egója, ilyen nagy lehet a gőge, hogy még azt is képzelheti, hogy ellenpólust képez Istennek. Dacára, hogy ő is Istentől származik. De valamiért az isteni életerő nem hatolt bele, nem akart belehatolni, ezért ő magában azt képzeli, mint egy gőgös ember, aki azt képzeli, ugye mint egy vannak ezek a nagyon gazdag és gőgös emberek, akik azt képzelik, hogy ők minden törvényen felülállnak, és ők nem tartoznak elszámolással senkinek. Ugyanilyen a gonoszság, olyan gőgös, hogy azt gondolja, hogy ő nem tartozik elszámolással senkinek, és mindenen Istenen is felülállnak. Innen fogjuk folytatni. Ez lesz a magyarázata annak, hogy hogyan létezhet a bálványimádás, hogyan létezhet gonoszság a Földön, ami bár Istentől származik, de maga a gonoszság, ha most megszemélyesítem, maga a gonoszság az úgy érzi, hogy mégsem Istentől származik. Kedves barátaim, vigyázzatok magatokra és egymásról, a csütörtök este van, legközelebb vasárnap este találkozunk, remélem már nem felvételről, hanem élőben. Ha bárkinek kérdése van, ezen a Facebook oldalon közvetlen privát üzenetben kérlek, írja meg. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg bátorító és kedves üzenetet, amit kaptok. Minden üzenetet elolvasok, minden üzenetre igyekszem válaszolni. Ha esetleg valakinek lemaradt a válasz, akkor kérlek, küldjétek el még egyszer, de mindenkinek igyekszem válaszolni. Lájkoljátok és kövessétek ezt a Facebook oldalt, illetve a Lekvári Zsem Instagram oldalt. Vasárnap este 8 órakor várlak bennetek sok-sok szeretettel. Ja, és persze a YouTube oldalt is. csak hogy a teljes legyen a kör. Vasárnap este 8-kor várok benneteket. Szeretettel, Shabbat Shalom, mindenkinek kellemes, csodálatos hétvégét és békés szombatot kívánok.